Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. Zsoltárnak az első versét. 42. Zsoltárnak az első verse így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten nevének segítségül hívását és az ő dicsőítését a 425. dicséretnek az éneklésével. A 425. dicséretnek énekeljük mind a négy versét. Az első vers így kezdődik: Ó Ábrahám ura!
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Huszonhatodik úrnapja. Mi módon emlékeztet és biztosít téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata neked javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerezte, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával, mivel így szólt, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnapon Mózes második könyvéből. Mózes második könyvének a harmadik részét olvasom, amíg ezt az ige szakaszt hallgatjuk, a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa meg. Mózes harmadik könyvében az első verstől kezdve ezt olvassuk. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magában: oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes. Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten akkor ezt mondta: ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, egy tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, hettita, az emóri, a perízi, a hívi és a jebuszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? De Isten ezt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldtelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozatul szolgálni az Istent. Áldozattal szolgálni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd ezt mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedékre. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel állunk előtted, hiszen ebből az igéből is emlékeztettél bennünket arra, hogy te jelen vagy ebben a világban, és hogy te vagy az, aki kiszabtad ennek a világnak a határait, hogy a kezdetétől fogva annak a végezetéig te vagy a valóságos ura és igazgatója mindennek. Urunk, köszönjük, hogy te, aki roppant világokat tartasz a kezedben, mégis meglátod a mi egyszerű életünket. Meglátod a mi percnyi valónkat, gondjainkat, nehézségeinket és minden élethelyzetünket. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. Köszönjük a találkozásokat. Köszönjük neked, hogy a te házadban lehetünk. Sokan, hosszú idő óta, újra és először. Köszönjük, hogy neked szolgálhatunk és téged dicsőíthetünk. És hiszük, hogy a te igédben készítetted számunkra azt a lelki kenyeret, amelyre szükségünk van. Köszönjük, hogy egymás hite által is tudunk épülni. Tudunk épülni abból, ahogyan együtt imádkozunk, együtt dicsőítünk, és ahogyan rád figyelünk. Urunk, úgy imádkozunk, mint akiket ismersz. Tudod az életünk gondjait, tudod, hogy mivel jöttünk eléd, zavarban, nehézségben, talán olyan helyzetben, amelyben a segítségedet várjuk, útmutatásodat, gyászban, szomorúságban, betegségben, jókedvben, vagy éppen bizakodásban. Te tudod, hogy mire van szükségünk. Add azt, ami a te üzeneted, vezesd a mi gondolatainkat, erősítsed meg a mi hitünket. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, áld meg a mi Isten tiszteletünket, szent lelked jelenlétével. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 154. dicséretet énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Mózes második könyvében, a harmadik rész, 12. versének első felében így. De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ez a történet, igazából a történetnek csak az egyik fele, mert aztán folytatódik még a kifogásokkal, amikor Mózes felsorolja, hogy nem fognak nekem hinni, felsorolja, hogy nem tudok jól beszélni, ugyan már, hát ki vagyok én a fáraóhoz képest, szóval folytatódik maga ez a történet is, sőt, hát nem is most kezdődik, mert Mózes második könyve az ő születésével kezdődik, Mózes születésével, és aztán folytatódik egészen Mózes ötödik könyvének a végéig, amikor odaérkeznek újra Kánaán földjére, és ott meglátja Mózes, de ő már nem mehet be az ígéret földjére. Azt szeretném először mondani, hogy ez nem egy olyan szakasz, ami csak a hittanosoknak való. Bár nagyon szeretjük a hittanon ezeket a történeteket, akár a József történetét, amivel most foglalkoztunk a gyerektáborban, akár a Mózes történetét, mert hát olyan, mint egy kalandregény, olyan, amely szinte kiszámíthatatlan, változatos, izgalmas, fordulatos helyzeteket hoz, és a gyerekek is jól meg tudják jegyezni. De ez a történet eredetileg nem a gyerekeknek szólt, hanem nagyon jól beleilleszkedik abba a vonalba, amely nem csak az Ószövetségnek az üzenetét, hanem Isten egész üzenetét hordozza ebbe a világba. Azzal akartam kezdeni, hogy Ábrahámtól kezdve, hiszen Ábrahám az, aki az ő Isten népének az ősatja, és az ő utódai, előbb egy család, aztán pedig Egyiptomban néppé lesznek, de valójában nem is Ábrahámmal kezdődik ez a történet, hanem valójában a teremtéssel kezdődik, hiszen Isten mindennek az ura, ő mindennek a megalkotója, ő van mindennek a kezdetén, és ő van mindennek a végén. Ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Ez a történet ebben a roppant nagy ívben helyezkedik el, amelyben ott vagyunk mi is. Nem ekkor, nem a csipkebokornál, vagy legalábbis nem teljes mértékben, vagy nem úgy, mint Mózes a csipkebokornál, hanem itt és most itt vagyunk mi is részei lettünk ennek a történetnek, az üdv történetnek, hiszen mi is Isten kiválasztott népe vagyunk, az ő tagjai vagyunk, a ő népének a tagjai, akik hozzátartozunk. Mi vagyunk azok, akikért Isten megteremtette a világot, akik számára megteremtette, mi vagyunk azok, akikért a bűneink miatt elküldte az Úr Jézust, és mi vagyunk azok, akiknek megígérte az új eget és az új földet. Nekünk szól, mi is részei vagyunk ennek a történetnek. Egy szabadítási történetről van szó, Mózesből egy szabadító lesz, de rögtön előre bocsátom, mégsem Mózes ennek a történetnek a főszereplője. Nem ő a legfontosabb szereplője, ha bár általában róla van szó, hanem maga Isten a szereplője. Isten az, aki ígéreteket tesz, Isten az, aki az ígéreteit megtartja. Itt is szó van az ígéretekről, mégpedig akkor, amikor azt mondja, hogy megígértem Ábrahámnak, és utána mindenkinek, mert Izsáknak is, meg Jákobnak is, megígérte Isten, hogy az utódjaiknak adja Kánaánt. És majd ennek a beteljesedése Józsué könyvében fog bekövetkezni. És Mózes is most egy része ennek az üdvtervnek, egy része úgy, hogy hirtelen belecsöppen az életébe az Istennel való találkozás, és ez fordítja egy másik irányba. Része az életének úgy, hogy Isten eleve előkészíti ezt a helyzetet. Eleve előkészíti, nem véletlenül történik, nem egy hirtelen gondolata Istennek, hogy hát küldjünk valakit, talán Mózes jó lesz. Mózes nem tudja, de az egész élete azért zajlik úgy, ahogy, azért történik úgy, ahogy, azért rendelkezik azokkal az ismeretekkel, azért rendelkezik azokkal a képességekkel, mert Isten használni akarja őt. Isten cselekszik, de ott van az emberi munkatárs, és Isten cselekszik, és az egész történet, a bibliai történet, és aztán utána az egyház története arról szól, hogy az Isten cselekszik. És vannak olyanok, akik neki engedelmeskednek. Vannak olyanok, akik engedelmeskednek az Úristennek, és azok hirdetik az ő szavát, azok megélik, azok engedelmeskednek az életükben, segítségül hívják őt, és az ő nevét dicsőítik. Így történik Mózessel is. Isten úgy látja jónak, hogy Mózesen keresztül szabadítsa meg Izrael népét. Egy-két gondolatot nem tudjuk részletesen, de azért ejtsünk szőt arról, hogy mi is az a helyzet, amiben van akkor Izrael népe. Ábrahám utódai, Izsák, aztán Jákob, és végül ugye a Jákobnak a testvérei pont József révén, Jákobnak a gyermekei pont József révén kerülnek Egyiptomba, ami akkor még egy menekülési hely, ahol meg lehet maradni. Nincsen igazi otthonuk, bolyonganak a Kánaán területén és környékén a nyájaikkal, nomád pásztorkodást folytatnak, és az éhínség miatt József révén kerülnek oda. József ott is azt mondja, hogy azért cselekedte az Isten ezt velem, elég kalandos a története, hogy megmentsen benneteket. Hogy megmentsen benneteket most, mert Egyiptomban ilyen módon van gabona és van megélhetés. Azonban az idő telik, sok minden megváltozik, a történelem is megváltozik, a hatalmi viszonyok, a fáraó is, telnek az évek, az évtizedek, évszázadok, és nagy néppé lesz Izrael, de már nem tekintenek rájuk úgy, mint korábban, hanem idegenekként, akiktől a fáraó hát részben megszabadulni akar, de nem úgy, hogy a munkaerejüket azt kivegye, hanem úgy akar megszabadulni, hogy közben még hasznot is húzzon, talán, hogy összeházasodjanak, összekeveredjenek az egyiptomiakkal. És ezért különböző módon sújtja őket a fáraónak a rendelkezései, kényszermunkával és egyéb dolgokkal. Egyebek között Mózesnek a története is úgy kezdődik, hogy akkor éppen a fáraó azt rendeli el, hogy az elsőszülött fiúgyermekeket dobják a Nílusba. És ugye úgy menekül meg Mózes, mint ahogy ismert, hogy a édesanyja, amikor már nem tudja tovább rejtegetni, egy kosárba teszi, egy gyékeny kosárba, és a Nílusban megtalálja a fáraó lánya, aki aztán sajátjaként örökbe fogadva neveli fel. De, és akkor itt jön a folytatás, el kell menekülnie Egyiptomból, egyébként azért, mert egy gyilkosságot követ el, megöl egy egyiptomi munkafelügyelőt, bár a motivációi azok menthetőek, de hát mégsem, mert hogy ugye bánt egy héber szolgát, és annak a megmentésére mérgében ugye agyonüti őt, és akkor el kell menekülnie. Elmenekül Egyiptomból, ott megismerkedik a Sinai félszigeten, hát először a leendő feleségével, Cippórával, és aztán utána pedig, hát őt feleségül veszi, Jetró lesz az apósa. Érdekes a fiát, aki megszületik, Cippóra, akit szül, így nevezi el, Gérsóm, vagyis jövevény lettem idegen földön. Egy jövevény idegen földön, egy olyan, aki nem oda tartozik, de nem tehet mást, ott próbál gyökeret ereszteni. Ott próbál gyökeret ereszteni, el kell, hogy meneküljön Egyiptomból, és otthonra talál Midján földjén, Midján papjának, a lányát veszi feleségül, az ő juhait legelteti. Valószínűleg jó a viszony közöttük egyébként, mert majd később az apósa, amikor majd megtörténik a szabadítás Egyiptomból, segít Mózesnek, hogy hogyan is rendezze, hogyan is irányítsa ezt a népet, hogyan is szervezze meg ennek a népnek akkor az életét. Ott van tehát ez a Mózes, és úgy tűnik, hogy a dolgok elrendeződtek, és akkor egyszer csak lát valamit, egy csodát lát, oda megy az égő csipkebokorhoz, és Isten megszólítja őt. És akkortól az élete innentől megváltozik. Mert Isten megszólítja, és elhívja, el is küldi. Innentől kezdve Mózest Isten szolgálatba állítja, az ő tervének a szolgálatába állítja. Azt kell tennie, amit Isten rábízott. Azt kell cselekednie, ami az Istennek a terve. Ez pedig nem kis dolog, nem egyszerűen csak arról szól, hogy ezentúl higgyél, hanem arról szól, sokkal nehezebb kihívás talán ebből a szempontból, hogy menjen vissza a kor szuperhatalmának a vezetőjéhez, ugye az Egyiptom, és mondja meg neki, hogy engedje el a népet. Ez egy lehetetlen vállalkozás. És Mózes ezt nagyon jól tudja. Ismeri az egyiptomi viszonyokat, ismeri a fáraónak a hatalmát, tudja a struktúrákat, hogy hogy működik mindez, és tudja, hogy ez lehetetlen. Ezt a dolgot nem lehet így megoldani. Emberileg nézve ez lehetetlen. Mert nincsen megoldása, hát kicsoda ő? Egy ember, aki egyedül van, akinek nincsen hatalma, és ott van vele szembe ez a szuperhatalom Egyiptom, a kornak az akkori mai szóval élve szuperhatalma, és a vezetője, aki bármit megtehet, de ezt nem akarja megtenni. Nem akarja elengedni azt a népet, amely az Istennek a népe. Sőt, egyébként már előre mondja itt az ige, hogy megkeményítem a fáraónak a szívét. Megkeményítem, és tényleg ugye a 10 csapás lesz az, ami majd meggyőzi a későbbiekben a fáraót. Mi közünk van nekünk Mózeshez? Azt gondolom, hogy közünk van, mert hogy Mózes megkapja ezt a feladatot, Istennek az elhívását, mert Isten az ő munkatársának választja őt. Azzá választja, hogy szolgáljon neki. Azzá választja, hogy őt kövesse. Erre hívja el. Személyesen szólítja meg. Személyes megszólítás történik. Ez az Ószövetségben nem mindenkivel igaz így. Hiszen vannak vezetők, akik a népnek a vezetői, olyan vezetők, akiknek a feladatuk az, hogy közvetítsék Istennek az akaratát. Így közvetítik az ősatyák először, és utána így közvetíti Mózes és Áron is az Istennek az akaratát. Velük beszél, mindig velük beszél az Isten, és velük beszéli meg ezeket a dolgokat. Az Új Szövetségben abban változik meg ez, és egészül ki, hogy nem csak egy közösségnek a tagjai vagyunk, Isten népe közösségének a tagjai, hanem egyszerre személyes kapcsolatban is vagyunk, lehetünk, kell lennünk az Úristennel. Mi, magunk és az Isten. De a kettő nem választódik külön, hiszen Istennek mindenkihez van szava, és mindenkit a maga módján szólít meg, és mindenkit a maga módján hív el, és győz meg, és támogat, úgy, ahogyan Isten ismer bennünket, ahogyan nekünk szükségünk van erre, ugyanakkor mégis egy nép tagjaivá hív el bennünket, az üdvözült seregnek, a választott népnek a tagjaivá, annak a népnek a tagjaivá, akik őt követik, neki engedelmeskednek, és hozzá ragaszkodnak. Ez történik itt is, Mózesnek egy kiemelt szerepe van ebben a kérdésben, mégpedig az, hogy neki kell Isten népét kivezetnie a rabságból. Neki kell Istenre figyelve, neki engedelmeskedve mindezt véghez vinni. Isten nem nélküle, hanem vele cselekszi meg mindezt. Nagyon jelentős személyiség Mózes, annyira, hogy ugye az egész 5 könyvet mi, a mi fordításunk róla nevezte el, az ő nevét viseli Mózes 5 könyve, amelyben ő a központi szereplő, és ő a legfontosabb szereplője ennek a könyvnek, hogyha lehet így. De nem az egyetlen. Egy sorban áll. Egy sorban áll, amelyben egy fontos feladatot lát el azt, ami éppen az ő dolga. Nem minden oldódik meg, nem minden kerül a helyére Mózesnek az életével. Nem fejeződik be az üdvtörténet. Sőt, hát még a Kánaánba sem fognak bemenni. Még az sem az ő vezetésével történik. Szövetséget köt ott a Sinai hegynél Isten és az ő népe, megkapják a 10 parancsolatot, de még noha Mózes nagyon jelentős szereplő, nem fejeződik be vele a történet. Ő az egyik szereplő, amit neki kell elvégezni, amit Isten rábízott. És ugyanígy vagyunk mi is, nekünk is az a dolgunk, hogy Istenre figyeljünk, hogy megéljük a hitünket, hogy hirdessük az evangéliumot, amit ránk bízott Isten, hogy Krisztusról most itt tegyünk bizonyságot ebben a világban, amelyben mi élünk. Ebben imádkozzunk, ebben bánjuk meg a bűneinket, tegyük le az Isten előtt, hívjuk őt segítségül, és ragaszkodjunk hozzá minden helyzetben. Mózesnek sem könnyű ez a történet, és a népnek sem könnyű ez a történet. Nem könnyű Mózesnek hinni, amikor oda megy. Nem könnyű elfogadni, hogy ő az Istennek a küldötte. Egy olyan Istennek, akit nem lehet látni. Egyiptomban Izrael népe megszokja, hogy az Isten látható. Ott vannak a templomok, az egyiptomi istenek ott vannak közöttük. Bizonyos, hogy emlékeznek még mindarra, amit az ősatyák tettek. Bizonyos, hogy emlékeznek rá, hiszen innen ismerjük mi is a történetet. Tehát ha akkor ott Egyiptomban nem emlékeztek volna Ábrahám, Izsákra, Jákobra, Józsefre, akkor ki adta volna tovább, hogy később le lehessen írni. Biztos, hogy emlékeztek rájuk, de képzeljük el azt a népet, amelyik abban a helyzetben van, hogy még nem tudja a 10 parancsolatot, még nincsen saját kultusza, amibe beilleszkedhet, csak emlékei vannak az ősatyákról, amit nemzedékről nemzedékre hűségesen továbbadnak, egy olyan Istenről, akivel senki sem találkozott, mármint hogy közülük, és nem látták kiábrázolva, miközben az egyiptomi istenek ki vannak ábrázolva. Nagy kihívás ez Izrael népére. A láthatatlanra figyelni a láthatók helyett. Elhinni a láthatatlan Isten létezését, és neki engedelmeskedni. Elfogadni ennek a láthatatlan, mégis mindenható Istennek a vezetését. Nem kis feladat abban a világban. És ma is ugyanígy van a mi számunkra, hinni abban az Istenben, aki az ősatyák istene, aki az apostoloknak istene, aki eljött Jézus Krisztusban, hinni benne, követni őt, és neki engedelmeskedni abban a világban, amely mindenre magyarázatot keres és talál, és olyan dolgokról bizonyságot tenni, amely hitből fakad, amely Isten kijelentése által lett valósággá. Azt mondja Mózesnek Isten, hogy de bizony én veled leszek. Ezt az igét választottam ebből a hosszabb szakaszból, bár bevallom, nagy volt a kísértés, hogy az legyen a válasz, amikor Isten megmondja a nevét, ezt olvastuk. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nektek, atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. A vagyok küldött engem hozzátok. Az örökké való Isten. Ez a találkozás annak a kijelentése, hogy van az ideig való ember, és az örökké való Isten. Ahhoz képest, ami az üdv történet, és amit látunk magunk előtt, Ábrahámtól kezdve, és aztán utána folytatva Izraellel majd, és Jézus Krisztussal, és az ő újszövetségi népével, a keresztény gyülekezettel, ahhoz képest egy még nagyobb perspektíva tárul fel előttünk, amelyet egyébként csak az összes többinek az ismeretével lehet igazán megérteni. Vagyis azt, hogy ő a mindenható és örökkévaló Isten, azok számára válik érthetővé, akik ismerik az ő tervét, az üdv tervét, hogy ki tudta választani Ábrahámot, hogy el tudta hívni, hogy vezetni tudta, hogy néppé tudta tenni, hogy el tudta küldeni az Úr Jézus Krisztust, hogy meg tudott bennünket váltani, hogy ezt a konkrét kijelentést ismerjük, és ezt el tudjuk fogadni a magunk életére nézve, ezáltal lesz értelmessé az, hogy ő az örökké való Isten, aki mindenek előtt van, ő az, akivel mi ideig valók találkozunk, és akiknek dolga van. Nekünk az örökké való Isten, a mindenható Isten az, akivel dolgunk van. De hogyha nem az ige alapján követjük végig, hogyha nem a kijelentés alapján akarjuk őt megismerni az ő cselekedeteiből, ezt az örökké való Istent, aki mindig volt, mindig van és mindig lesz, akkor könnyen félre csúszik az Isten ismeretünk. Akkor mi kezdjük el kitalálni, hogy milyen az Isten, akkor vallásosak leszünk a magunk módján, akkor majd úgy fogunk tenni, ahogyan mi azt jónak látjuk, és nem úgy, ahogy az Isten jónak látja. Akkor majd minden bele fog férni a vallásosságba, mindenféle olyan dolgok, amelyek igazából nem tetszőek az Istennek, nem az ő akarata szerint valók. Az, hogy Isten örökké való, az, hogy ő a világnak az ura, ő a láthatatlan, de mégis minden hatalomnak a birtokosa, mi azt nem ebből értjük meg csupán, hanem abból, amit tett, abból, amit véghez vitt, amit értünk, cselekedett, hogy népet választott ki, hogy megőrizte, megtartotta Izrael népét, megtartotta az egyháznak a népét, megtartotta az övéit, megtartotta az evangéliumot, mégpedig minden körülmények között, bármilyen helyzet alakult, Isten az ő szent lelke által vezette az ő népét. Mi az örökkévaló Istent ebből a kijelentésből ismerjük meg, és nem enélkül. Nekünk ehhez a kijelentéshez kell ragaszkodnunk, és ezt kell követnünk. Az a feladat, ami Mózesre vár, az egy lehetetlen feladat. Azt nem lehet megcsinálni. Vagy, hát ugye lehet, hogy olyan filmet csinálni, biztos találkoztak már a testvérek is, amikor jön a hős, megmenti a barátját, az elnököt, Amerikát és az egész világot. Hát ez a filmekben van így. Tehát ez azért nem úgy történik a valóságban, ezzel azért gondolom mindannyian tisztában vagyunk, Mózesnek esélye sem volt erre, hogy ezt véghez vigye. Mint ahogy Gedeonnak nem volt esélye 300 emberrel legyőzni az akkori ellenséget, és sokaknak nem volt ugyanígy esélye. De Isten azt mondta, én veled vagyok. Azt ígérte, hogy nem egyedül lesz Mózes, hanem az ő küldetésében járt, nem egyedül lesz, nem magányos lesz, hanem vele lesz. Ez a mi nagy ígéretünk is, hogy velünk van az Isten. Ez a nagy ígéretünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Hogy Isten nem azt mondja, hogy itt vannak az elvárások, és teljesítsed, és hogyha teljesíted az elvárásokat, na jó, akkor van esélyed. Nem. Isten azt mondja, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Bármi is történik, te már az enyém vagy. Te már megkaptad az üdvösséget az én döntésem által. És hogyha ezt hittel elfogadjuk, akkor ez az üdvösség a miénk is. És azt ígéri Isten, hogy még akkor sem hagy magunkra bennünket, hanem akkor is mellettünk marad, akkor is meg akar tartani, akkor is az ő erejével járhatunk. Nem csak Mózesnek szól ez az ígéret. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt az ígéretet Mózes akkor kapja, amikor a feladatot is megkapja. Tehát nem csak úgy kapja, hogy hát itt egy ígéret, de jó lesz neked, hanem elmondja a feladatot, Mózes megretten, ez lehetetlen, én veled leszek. Én veled vagyok, el foglak kísérni. Ezt mondja egyébként például Ábrahámnak ezt ígéri Jákóbnak, amikor Ézsau a testvére elől menekül, én veled vagyok és megőrizlek téged. Ezt ígéri mindenkinek, aki az ő útjában indul el, hogy én veled vagyok, hiszen mi segítségül hívhatjuk az ő nevét. Feladatot kap, Isten jelenlétét, támogatását kapja ígéretként Mózes, és ezt meg is tapasztalja. Emlékszünk rá, Máté evangéliuma vége, Jézus búcsúzik a tanítványoktól a 28. részben. Azt mondja nekik, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg és tanítsátok őket. Ugye ez a missziói parancs, amit felszoktunk olvasni a kereszteléskor is. Ugyanolyan lehetetlen feladat, ugyanolyan képtelenség, mint amit Mózes kap. Hiszen ott vannak néhányan, ott vannak emberként, és ott van az a roppant világ, amelyben mindenkinek megvan a maga véleménye, mindenkinek megvan a maga hite, mindenkinek megvan a maga elképzelése arról, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és nekik az Úristenről és a Krisztusban bekövetkezett megváltásról kell bizonyságot tenniük. Lehetetlen feladat, hogy ez eredményes legyen. És rögtön látjuk, hogy ennek a lehetetlensége abban is van, hogy már magát Krisztust is, az ő mesterüket, az ő küldőjüket is megölték, itt már a feltámadott Krisztus az, akivel ők beszélnek, és akikkel dolguk van. És látjuk, hogy őket is börtönbe fogják csukni. Látjuk, hogy ők is üldözést fognak szenvedni. De ez a feladat valósággá akkor válik, amikor oda teszi hozzá, megvalósíthatóvá, hogy és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ahogy Isten azt ígéri Mózesnek, hogy vele lesz, Isten azt ígéri mindannyiunknak, hogy ebben az ő követésében, a hitünk megélésében, hozzávaló ragaszkodással velünk lesz. És történjék, ami történjék, mert történik sok minden, történik mindenféle dolog, történtek üldözések, történtek hátratételek, történtek mártírhalálok is történtek, ma is sok minden történik, nincsen kezünkben a világ, sem nincsen kezünkben a világnak a sorsa, nem mi irányítjuk, de egy valamit tudunk, hogy Isten velünk van. Az ő jelenlétét, az ő ígéretét bírjuk az életünkben. Ez az, ami biztatást ad nekünk minden helyzetben. Akárhová megyünk, akármilyen helyzetbe kerülünk, Isten velünk akar lenni. Nem hagy el bennünket. És azt gondolom, hogy Mózesnek a története csodálatosan emlékeztet erre. Nem Mózesnek a siker története ez, hanem Isten tervének a végrehajtása, a neki való engedelmesség. Hiszem, hogy mindannyiunkkal, akik itt vagyunk, Isten akar, tud, szeretne velünk lenni. Nyilván el lehet őt hesegetni, lehet mondani, hogy fontosabb dolgom van, lehet mondani, nem érek rá, és persze sokszor úgy vagyunk mi is, hogy amikor gondban, bajban, békétlenségben vagyunk, könnyebben kulcsolódik össze a kezünk, talán őszintébb az imádságunk is. Ugye, hogy melyik az őszinte imádság, ez egy nagy kérdés. Nem tudom, hogy elmeséltem-e már köztetek ezt a történetet, hogy van egy ilyen történet, hogy hogyan lehet legőszintébben, legnagyobb szívvel imádkozni. Azért elmondom. Néhányan beszélgetnek, egy rabbi, egy katolikus pap és egy protestáns lelkész, hogy hogyan lehet, milyen testhelyzetben lehet a legőszintébben és a legodaadóban imádkozni. És hát mondja a protestáns lelkész, hát úgy lehet a legjobban, hogyha az ember így felemeli a kezét, és így imádkozik. A rabbi elmondja, hogy hát úgy lehet a legjobban, neki az vált be, amikor a kezére meg a homlokára köti az igéket, ugye ők egészen, és akkor úgy imádkoznak, hogy közben, ahogy a siratófalnál is teszik. Mondja a katolikus pap, hogy hát az igazság az, hogy ezt a katolikusok tudják a legjobban, mert térdelve lehet a legjobban imádkozni. Pont egy villanyszerelő javítja ott a dolgokat, és azt mondja, hogy hát, tudják, nekem legjobban akkor sikerült legőszintébb szívvel imádkozni, amikor fentről a villanyoszlopról lógtam lefelé, a lábam fent akadt, és lógtam lefelé. Az volt a legőszintébb imádság ebben a testhelyzetben. Hát kicsit ilyenek vagyunk, amikor gondba, bajba kerülünk, a legőszintébb imádság, amikor megragadjuk az Istennek a kezét, és hozzá kiáltunk, és fel a mi szívünkből jön az, ami jön. Talán még inkább így van, amikor a szeretteinkért, hozzánk közelállókért imádkozunk. Nekem is ez volt az a imádság élmény, amikor az egyik gyermekemért, aki beteg lett, nem tudtuk, hogy mi lesz vele, nem tudtuk, mit hoz a holnap. Ez volt az, ami talán a leginkább olyan imádság volt, ami bár a többi is, de hát azért ez volt, ami a leginkább, azt mondom, hogy a leginkább szívből jött. És mindenkinek megvan a maga helyzete ebben, és megvan a maga története, azt gondolom, hogy hogy jön szívből az imádság. Isten ajánlja az ő lehetőségét, veled vagyok. Akarjuk, hogy velünk legyen? Akarjuk, hogy elkísérjen? Van lehetőségünk rá. Ezt az ajándékot kaptuk meg. Mózes történetéből velünk akar lenni, nem csak a templomban, minden helyzetben. Tegyük meg, hogy merünk imádkozni hozzá, hogy elcsendesedünk, hogy imádkozunk önmagunkért, egymásért, mindazért, mindazokért a dolgokért, amelyek körülöttünk vannak. Isten ránk bízta, és megbízott ezzel bennünket, hogy éljünk azzal, hogy ő velünk akar lenni. Ne egyedül, ne a magunk erejéből, hanem az ő kegyelméből és az ő elhívásából. Amen. Isten igéjére válaszul, az imádságra készülve, a 474. dicséretet énekeljük, Istennel járni, lakozni. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük Istenünk elé hálaadásunkat, kérésünket. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ebben az igében is megmutattad a mi számunkra, hogy a te néped tagjai vagyunk, hogy hozzád tartozunk, és hogy a te döntésed által választottál ki bennünket, és követhetünk téged. Köszönjük, hogy ehhez a követéshez te adsz erőt, te adod a hitet, te adod a bátorítást, hogy a te gyermekeidként éljünk ebben a világban. Hálát adunk a te igédért, hálát adunk szent lelked áldásaiért. Köszönjük, hogy imádkozhatunk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazokat, akik nehéz helyzetben vannak, akik a te kegyelmedre szorulnak rá. Így imádkozunk legelőször azért a családért, amelyik most emlékezik elköltözött szerettére, elvesztett hozzátartozójára, imádkozunk a gyászolókért. Kérünk, Urunk, hogy a te vigasztalásod, szereteted és kegyelmed vegye körül őket minden tekintetben. És mutassa meg a te szereteted azt, hogy a te vigasztalásod valóság az életükben. Urunk, így kérünk, így imádkozunk most azokért, akik talán távol vannak tőlünk, mégis nehéz helyzetben vannak, azokért, akiknek háború miatt, éhínség miatt, az életük veszélyeztetése miatt menekülniük kellett. Azokért, akik elvesztették a vagyonukat, házukat, létbiztonságukat, és máshol kell, hogy új életet kezdjenek. Köszönjük azokat, akik tudnak falat kenyeret adni, köszönjük azokat, akik tudnak biztonságot adni a számukra. Hadd hozzuk külön is eléd, Urunk, azokat a keresztjén menekülteket, akiknek a hitükért kellett az utóbbi években földön futóvá lenniük. Kérünk, hogy légy kegyelmes mindenkihez, add a te szeretetednek az igazságát, őrizd meg az ő hitüket. És így imádkozunk, Urunk Istenünk, református egyházunknak azokért a szolgáiért, akik a menekültek között dolgoznak. Kérünk téged, hadd legyenek jó bizonyságtevők a te szeretetedről minden dolgukban és minden cselekedetükben. Köszönjük, hogy imádkozhatunk értük is. Urunk, így hozzuk eléd azokat a testvéreket, akik betegek, azokat, akik betegséget hordoznak, hozzád jövünk velük együtt a gyógyulásukért, hozzád jövünk velük együtt a megtartatásukért. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Urunk Istenünk, így imádkozunk azokért a testvérekért, akiknek nehéz helyzetben vannak, azokért, akik küzdelmes pillanatokat, heteket, napokat élnek át. Kérünk, hogy légy kegyelmes mindannyiunkhoz, add a te békességedet, megerősítő szeretetedet, bátorításodat egymás között, és bennünk is. Hordozzál bennünket úgy, mint akik a tieid vagyunk, és őrizd meg bennünket úgy. Kérünk téged, hogy taníts bennünket a te igédben, és vezess a te utaidon. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Június 16-án álltunk meg Nagy Istvánné, László Júlia, 94 éves testvérünk ravatalánál, s hirdettük a család számára az ő igéjéből Isten vigasztaló kegyelmét. Most is a gyülekezettel együtt is imádkoztunk a gyászoló családért, és kívánjuk az ő kegyelmét, Istennek a kegyelmét minden családtag számára. Imádkoztunk gyászolókért, lányáért és vejéért, két unokájáért, és az ő házastársaikért, két dédunokájáért, testvéréért és szeretteiért. Szeretettel hirdettem, hogy az elmúlt héten hittanos napközis tábort tartottunk, Isten kegyelméből befejeződött. Köszönöm a segítőknek azokat a dolgokat, tehát a segítséget, a szolgálatot, és hadd köszönjem meg Szeles Bélának és a feleségének külön is. Volt egy szülőkkel közös vacsora, egy régi hagyományt, amit korábban már próbálkoztunk ezzel, újítottuk fel, és köszönjük a finom vacsorát, amivel szolgált közöttünk. Szeretettel hirdetem, hogy júniustól kezdve minden istentiszteleten az áruimádságban egy témáért, ügyért, területért imádkozunk. Június első vasárnapján magyar nemzetünkért imádkoztunk. Június második vasárnapján a pedagógusokért, a gyerekekért, és most külön a szülőkért is, hiszen a szülők is részesei lettek sokkal inkább a tanévnek, mint korábban. Elmúlt vasárnap az édesapákért imádkoztunk külön, most pedig azokért, akik menekültek, el kellett menekülniük az otthonukból, akik ilyen módon szenvednek, és azokért, akik ebben a szolgálatban, főleg a Magyarországi Református Egyház tagjaiként részt vesznek. Jövő vasárnap, júliusban is folytatjuk, jövő vasárnap pedig az egészségügyben dolgozókért fogunk imádkozni, illetve a köztisztviselőkért is. A gyülekezetünkben is többen vannak, akik ezen a területen tevékenykednek. Azt gondolom, hogy nem baj, hogyha ezek az imádságok azokért is szólnak, akik körülöttünk vannak, azokért is, akiket ismerünk. Igazából, aki olvasta, a metodistáknak van egy Csendes Percek nevű kiadványuk, és ott van egy olyan, hogy kiért lehet imádkozni, és én egészen megdöbbenve láttam, hogy nagyon jó ima témáik vannak, van, amikor a kertészekért imádkoznak, az autószerelőkért, tehát hogy úgy végigveszik mindazt, aki körülvesz bennünket valakinek a kapcsán. Persze természetesen a legfontosabb dolgaink, a gyülekezetünk, egyházunk, népünk, vezetőink mindig ott kell legyen az imádságban, de szolgálatunk, de azt gondolom, hogy ezzel is azt teljesítjük, amit Isten ránk bizott. Isten tiszteletet tartunk a ránk következő vasárnap 10 órától. Szeretettel várjuk a testvéreket. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A 462. dicséretnek mind a három versét, csak vezess, Uram, így kezdődik az első vers. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.